Önök az Értsünk szót ünnepi beszélgető sorozatának mai vendégét, Vajda Mihály filozófust hallják. Viszonylag gyakran hallhat az ember téged nyilatkozni, olvashat főleg, és ilyenkor az szerepel a neved mellett, hogy filozófus. Ez ma sokkal kevésbé érthető, mint mondjuk 20-25-30 évvel ezelőtt. Én így érzem.
Én is így vagyok vele. Én tiltakozni is szoktam, hogy ezt hagyják abba, nem vagyok én filozófus. Filozófiát tanultam, filozófiát oktattam, és az a fajta, hát írásbeli és szóbeli viszonyulásom a világhoz, amelyik jellemző rám, most már kénytelen vagyok tudomásul venni, hogy valami jellemző rám, mert többen nyilatkoztak, írtak, stb. Az nem lenne az, ami, anélkül, hogy én filozófiát tanultam, tanítottam volna, de a filozófia az ma nem lehet egy szigorú disziplína, illetve lehet, de akkor az olvasója 5 oldal után meghal az unalomtól és leteszi. Mert nem tudjuk fenntartani azt az elképzelést, vagy azt a mit tudom én micsodát, ami egy néhány évszázadon át hát fennállt, hogy a filozófia ez egy sajátos tudomány, amelyik halad valamiféle cél felé, hogy megismerje a világot, mint egészet. Ezek szamásságoknak bizonyultak. Mégis van valami olyasmi, ami filozófikus beállítottság. Hát biztos tudod, hogy mindig azt mondom erre, hogy a rákérdezés. Nem elfogadni azt, ahogy az emberek többsége konform módon a dolgokat leírja, érti, és így tovább. Mindig megpiszkálni a dolgokat. Ezért is nem szeretik a filozófiát azok, akik szeretnének egy olyan hát világot, amelyben mindenki nekik engedelmeskedik.
Mi az, amiben másképp kérdez rá a filozófia, és még mindig nem tudjuk, hogy mi ez, mint mondjuk az irodalom.
Nem kellett tudni.
De hát mondjuk, mit csinálsz te másképpen, mint mondjuk Závada Pál, vagy Nádas Péter, vagy Eszterházi?
Hát nem csinálok olyan nagyon másképpen. Ők is filozófikusan viszonyulnak a világhoz, csak a megnyilvánulás forma más, amikor valaki regényt ír, meg amikor valaki eszét ír, mert tulajdonképpen ez a különbség. Ők is rákérdeznek a világra. Nádas Péter, Závada Pál egyformán mind a kettő jó példákat hoztál, rákérdez a világra. Érthetővé teszi, hogy számára nem egyértelmű, hogy olyanok a dolgok, mint ahogy a többség azt látja, vagy látni szeretné. Tehát pontosan erről van szó, hogy a könyvespolcon rendezgeti az ember a 20-21. Századi könyveket, akkor a regényt azt tudja még valahol máshová tenni, nem tudom miért, de mégis a regénynek van egy története. De már másfajta művészeti, irodalomelemzéseket, még jogelemzéseket is valahogy kénytelen besorolni a filozófia alá, ha nem szakkönyvek, hanem éppen ezt a bizonyos rákérdezést próbálják a saját szakterületükön megvalósítani.
Ha neked a kezedbe kerül egy filozófiai munka ma, mikor érzed azt, hogy izgalmas, hogy letehetetlen, hogy nagyon fontos? Vagy amikor írsz, és úgy elkap a gép szíj, azt szoktad érezni, hogy itt most nagyon-nagyon-nagyon meg kell valamit írni?
Hát szoktam, volt inkább. Mindig vannak ilyen. Most jó, egyrészt vegyük tudomásul, hogy az ember öregszik, és ennek vannak hatásai, nem feltétlenül a szellemi képességeire, de a szellemi aktivitására, de hogyha ma én azt mondom, hogy az utóbbi időben különösen izgalmas nem jutott az eszembe, mert ez így van, akkor arra gondolok, hogy hát ettől még nem feltétlenül arról van szó, hogy most már többé sose jut semmi az eszembe. Korábban is bőven voltak olyan periódusaim, amikor úgy éreztem, hogy most nem megy. Biztos rosszabb hangulataimban akkor is úgy gondoltam, hogy most már soha többé nem fog menni. De aztán megtanultam egy idő után, hogy ez nem így van, az ember egy idő után újra hirtelen valamire rá ébred. Ezt néha egy-egy könyv olvasása idézi elő, ahol valamit tanulok. Én nem az olvasó típus vagyok. Én az a típus, ez a bizonyos bölcsész, ez a filozofter, aki folyton csak a könyveket bújja, és kétségbe van egy feje, egy olyan helyre kerül, ahol nincs egy úgynevezett jó könyvtár. Engem ez abszolút nem érdekel. Én nem a könyvekből akarom felépíteni a saját világomat, hanem abból, ahogy körülnézek magam körül. Újsághírekből, épp úgy, mint elkapott szavakból, abból, ahogy nézem az embereket, ahogy mozognak a városban, tüdegszenek a villamos és a járdán, és így tovább, és ebből érzem, hogy kezd az agyamban valami mozogni, hogy valami másképp van, mint ahogy azt általában elképzeljük.
Könyvkiadókkal beszélgettem az utóbbi hónapokban, volt itt egy sorozat arról, hogy hogyan terveznek a magyar könyvkiadók, és általános volt a megállapítás, hogy hát a novellának most nincs ideje, a regény is bajban van, bár nagyobb iránta az érdeklődés, de hogy most az olvasóközönség talán éppen a válságjelenségek miatt nagyon igényli azt, hogy valaki megfogalmazza számára, hogy mi történik, hogy keretezze, hogy legyen egy ilyen reflexió a világra.
Igen, igen, ez van, csak ezt én nem hiszem, hogy ennek, hogy ezt, amikor már egy könyvnyi terjedelemmel bír, akkor szükségképpen belecsúsznak tömegével közhelyek. Éppen ezért nem vagyok ellene az olyan megnyilvánulás formáknak, vállalom is el az ilyesmit. Ugye már lassan egy éve lesz, hogy fölkért a Litera Hu című internetes micsoda újság, az vagy folyóirat, vagy nem tudom mi. Nem tudom már besorolni se a dolgokat, hogy írjak minden hónapban egyszer, meg is mondták pontosan a határidőt, a napot, a Két Flecken című rovatukba valamit. Jó, mondtam. Fogalmam sem volt, hogy mit tudok én ezzel kezdeni, aztán rájöttem nagyon sokat. Mert a legkülönbözőbb témák, a legkülönbözőbb gondolatok merülnek fel, amikor azt mondom, hogy ja Istenem, 3 napon, vagy 5 napon, vagy 1 hét múlva el kell készülnöm ezzel, és akkor olvasok éppen egy regényt, a regényben előfordul valaki, valami egy figura, aki engem izgat, és akkor írok erről, vagy rossz kedvem van, nem tetszik nekem, hogy az ember öregszik, és akkor ez fáj, az fáj, mindig valami baja van, akkor írok valamit az öregségről. Akkor írtam már a legutóbb a párizsi merényletekről, nem kellett ez túl sok kommentárt olvasnom, a saját kútfejemből is előbányázhattam. Nem azért, mintha én okosabb lennék, mint a többi, hanem azért, mert ha a gondolkodásunk abból áll, hogy a mások gondolkodására reflektálunk, nem a világra kell reflektálni, és a világ nem egyszerűen csak gondolkodásból áll. A gondolkodás egy része a világunknak, ilyen a mi világunk, és valószínűleg probléma is az európai világban, hogy a gondolkodás túlságosan előtérbe került hát az egyéb lelki és szellemi tevékenységekkel szemben, a keleti magas kultúra nem így néz ki, de nem csak a gondolkodásból építkezünk, hanem a ránézésből. Na most ezt jó ember mondja, mert én nekem aztán nem is tudom, hogy fejezzem ki magam. Mégiscsak a racionális leírás az, ami hozzá mindig a legközelebb állt, a nem tudok a dolgokra úgy ránézni, hogy egy szerves kép alakuljon ki. De talán most már ez se igaz. Megpróbálok oly módon működni, hogy ne legyen az, ott a tiszta racionalitás, amelyikkel baj van, kétségtelen baj van.
Hanem mi legyen még ott?
Hát,
mellette ott, vagy ellene, ezt is döntsük el.
Az érzelmi világunk az mélyen befolyásolja a racionalitásunkat, és annak is, aki azt hiszi, hogy a tiszta racionalitásnak a szobra, és ehhez kell leásni ahhoz, hogy megértsük, hogy az egyik miért gondolja így, a másik meg miért gondolja egészen másképpen. Mert hát pontosan erről van szó. Racionalisták vagyunk, mindent racionálisan, diskurzív módon akarunk elmagyarázni, leírni, és akkor hirtelen ott állunk, és nem értjük, és ez a korunk legalapvetőbb problémája, hogy az egyik miért van mélységesen meggyőződve erről, a másik pedig pont az ellenkezőjéről. Mindenki azt hiszi, hogy egyik is, a másik is, hogy racionálisan tekint a világra, meg azt is csinálja tulajdonképpen a tiszta ráció, a diskurzivitás szintjén viszonyul a világhoz, és mégis radikálisan másképp. Mi lehet ennek az oka? Hogy tudunk e mögé ásni? Hogy tudunk ebből valamit megérteni, jobban megérteni akkor, ha nem egyszerűen a véleményeket konfrontáljuk, hanem azt, ami a mögött van.
Nekem az az alaptapasztalatom, hogy miközben igen, van ez a szabvány, vagy ez az elvárás, hogy legyen egy racionális meghatározása annak, ami történik, és el tudjuk mondani, és tudjunk racionális alkukat kötni a kapcsolatban, aközben a világ ebben nincs benne. Ha odafordulok egy szakértőhöz, akkor gyorsan leszögezi, hogy mi az ő szakterülete, és mi nem az ő szakterülete. Rendszerint nem találni általánosabb problémákra olyan embert, aki merne megszólalni, mert szegmentálódott ez a racionalitás. És magáról a világról, ami körülvesz, ahol úgy gomolyognak ezek a nagy globális folyamatok, nem nagyon van eszköze és mersze beszélni az embereknek.
Igen, mindent a szakértők, az experteket próbálják előtérbe állítani. De én azt hiszem, hogy amikor Párizsban 100, nem tudom hány embert egyszer csak megölnek, lőnek, és így tovább, akkor ehhez sem iszlám szakértők, nem iszlám szakértőket, nem terrorizmus szakértőket, nem pszichoszakértőket kell előbányászni, hanem valakit, aki hajlandó gondolkodni, hogy te jó Isten, mi történik ebben, miért lehetséges ez, hogy van ez. És ehhez nem szakembernek kell lenni, a szakember ehhez nem is tud hozzászólni, illetve nagyon jó tud hozzászólni, csak semmiféle se farka nincsen a hozzászólásának.
Neked van egy filozófiai eszköztárad, és van egy filozófia történeti tudásod, ami alapján azt vélelmezem, hogy van fogalmad, hogy hogyan lehet megszólalni ilyen kérdésekben, vagy hogyan nem lehet?
Ide hallgass, biztos úgy van, ahogy mondod. A kívülálló szemében talán így néz ki. Én nem tudnám megmondani, hogy ez az eszköztár miből áll. Nem tudnám megmondani, hogy fogalmilag, hogy tudom ezt leírni, ahogy viszonyulok, és nem tudom azt se pontosan megmondani, hogy mennyiben viszonyulok másképpen. Annyiban, hogy nyitott vagyok minden fajta kérdés feltevésre, és nyitott vagyok arra, hogy minden fajta mélyen gyökerező szakemberi megállapításnak utána nézzek, megkaparjam. Miről is van itt szó? Hogy miért van ez így? Hogy mitől van ez így? A fene tudja. Most az utóbbi időben a válogatott munkáim negyedik kötetének az is lesz a címe, hogy a személyes emlékezet filozófiája. És egyre inkább arra jutottam, hogy a filozófia az végtelenül személyes, ezért se lehet tudomány. És ezért se lehet egyértelmű, nem lehet megegyezni abban, hogy kell ezt látni, csak abban lehet megegyezni, hogy én így látom, te meg úgy látod. És próbáljuk azt megérteni, hogy honnan ered, hogy az egyik így látja, a másik úgy látja. Én azt hiszem, hogy ami az én egész gondolkodásomat meghatározza, az az én 9-10 éves kori emlékem, amikor én, mint pesti zsidó kisfiú, hát üldözött voltam, aminek már kénytelen voltam tudatába lenni, illetve a szüleim kénytelenek voltak hát tudomásul venni, hogy ez most már nem lehet előlem eltitkolni, mert korábban valószínűleg lehetett, nem emlékszem a korábbi időszakra. És rémes körülmények között végül is sikerült, de ennél sokkal rémesebb körülmények is voltak mások számára, de mégiscsak sikerült átélnem. Kétszobás lakásban 40-en voltunk, én a zongora alatt mindig ezt szoktam előhúzni, és akkor itt, hogy én akkor rögtön elkezdtem azon gondolkodni, hogy ez miért van, ez hazudnék, ha most ezt mondanám, nem kezdtem rögtön gondolkodni, de bennem érzelmileg rögtön elkezdett valami dolgozni, ezt a valaminek a mélységét, ezt valószínűleg meg sem tudom megfogalmazni. Elkezdett valami dolgozni, hogy ezt én nem értem, hogy eznek miért kellett így lenni, hogy miért vagyok én más, mint a többiek, hogy miért akarnak engem megkülönböztetni a többiektől. Ezt megfogalmazni így csak jó néhány évvel vagy évtizedekkel később tudtam, de az érzés bennem volt. Na most ebből adódik az, hogy mindig meg kell értenem, nem tudok másképp létezni, mint hogy megpróbálom megérteni, hogy miért van az így, vagy miért van az úgy, és ugyanakkor hozzáteszem ehhez rögtön, hogy ahogy én megértem, azt determinálja valamilyen értelemben, nem egyértelműen, de mégis determinálja. Ez az alapélményem, és ha más másképp látja, akkor nem feltétlenül őrültnek vagy gazembernek kell az illetőt tekintenem, hanem meg kell értenem, hogy neki mások az alapélményei. Nem tudom, hányszor idéztem már a Wittgensteinnek azt a aforizmáját, vagy minek nevezzem, az utolsó művében a bizonyosságról van, hogy minden vitában eljön az a pillanat, amikor az egyik a másikát vagy őrültnek, vagy gazembernek nyilvánítja. Na most itt álljunk mindig meg. Nem biztos, hogy őrült, nem biztos, hogy gazember. Meg kell értenem őt, hogy ő miért gondolja másképp. Most én nem arról van szó, akinél világos, hogy hazudik, akinél világos, hogy csak az érdekei után szaladgál. Az ott nem, nincs sok megérteni való. Ez a világ most olyan, hogy alapjában véve erre nevelődik az ember, hogy édesfiam, ne törődj te semmi mással, próbáld a saját érdekeidet keresztül vinni, és annak megfelelően létezzél. De aki nem így van, hogy az miért nem így van?
Te gondolom, te is ismered ezt az élményt, hogy legszélsebben megtorpannál, és már nem tudsz rákérdezni a mi értekre, és akkor mégis tovább kérdezel, és megpróbálod megközelíteni a másik szempontjait.
Megpróbálom, nem állítom, hogy ez mindig siker, sem az, hogy ez mindig következetesen végig is viszem, nem állítom, hogy ez mindig sikerrel jár, de valami ilyesmit próbálok meg. Na, onnan nyitottuk el, hogy mi az, hogy filozófia. Hát valahol ez a filozófia ma, és nem ez a filozófia definíciója, mert ilyen nincsen. Hát itt aztán előbágyáztam jelentős filozófusoktól, nem bot csinálta valakiktől, Fichtétől, Nietzsétől, mit tudom én melyikitől, azokat a mondatokat, ahol ők tulajdonképpen azt tették a világosra, a világ számára, hogy igenis a filozófia az emberben a legszemélyesebbhez kötődik. Ahogy a fizika biztos nem, vagy akár a biológia, a matematika, ott valami olyan objektivitásról van szó, amelyiket lehet elfogadni, lehet nem elfogadni, azt mondani, hogy ez így nem stimmel, ilyesmit nem lehet csinálni egyáltalán, de én azt hiszem, hogy lehet csak ez egy másfajta viszonyulásmód. Én nekem semmi bajom nincs a tudománnyal, csak azt ne higgye a tudomány, hogy meghatározza azt, hogy milyen az ember. Én mindig a Pascalig megyek vissza, aki azt mondta, hogy a Descartes remek mindaddig, amíg a természetet elemzi a maga, hát lényegében a geometriai, az, hogy matematikai szemléletmódjába, de ne adj Isten, hogy ez az emberre vonatkozó elképzelésekre is rá akarja vetíteni, mert rá akarja maga Descartes, mert akkor katasztrófa van. Na most pontosan erről van szó. Például az egy filozófia történeti kérdés, nem az, hogy pont mit mondott Descartes, vagy Pascal, vagy akár közben Spinoza, hanem az a döntő kérdés, hogy miért van az, hogy ez a Descartes-i elképzelés, a világnak ez a kvantifikálása, a világnak ez a pontos méretek szerint való leírása, ez az, ami áttört, és nem pedig az azok a gondolkodók, akik valamilyen módon szemben álltak a Descartes-tel.
És miért?
Miért élünk egy kartéziánus világban? Ez egy történelmi kérdés. Én erre nem tudok válaszolni. Nem, sose így ebben a formában sose foglalkoztam ezzel, de hogy ez egy óriási kérdés azok számára, akik mondjuk a filozófia történetben bányászkodnak, mert lehet azt csinálni. Csak nem úgy, hogy egyszerűen csak elmondom, hogy mit mondott ez, és mit mondott az, és mennyiben reagált ez arra, hanem hogy megpróbálom megérteni, hogy mi van amögött, hogy az egyik így látta, a másik pedig radikálisan másképpen.
Hát gondolom kiszámítható, biztonságosabbá tehető, elmondható, bejárható. Azért ez egy elég félelmetes fogalom, ez a személyesség, ha úgy veszünk.
A persze, hogy félelmetes. Rettenetesen félelmetes. Bátorság kell hozzá, hogy azt mondjam, hogy nem az igazságot kutatom. Kertész Imrétnek van egy mondata, azt valahol mottóként használtam, hogy az igazságot akarom, az én igazságomat, és ha az nem igazság, akkor a nem igazságot akarom. Na most ez valami fajta bátorság kell ezt tudomásul venni, hogy nem biztos, hogy úgy működök, ahogy mások. És ezért valamiféleképpen más is vagyok, mint mások. Ha nem tudok konform lenni, ezért mindig az orromra fognak koppintani. De hát ha nem tudok, akkor nem tudok.
A kérdés az, hogy mennyire tud együtt élni ez a sokféle másság, és van-e határa?
Hát csak nézzünk körül a világon, és látjuk, hogy nem tud együtt élni.
És
az, ami úgy hirtelen most ugye szembeötlő, hogy ez a racionális európai kultúra hirtelen azt veszi észre, hogy számos más kultúrák képesek valamiféleképpen az európai racionalitást magukba integrálni, láthatóan nem csak Japán, hanem most egyre inkább Kína is, meg állítólag India is, nem tudom, de úgy néz ki, hogy így van, képes azon a módon funkcionálni, ahogy az európai típusú kultúrák funkcionálnak most már évszázadok óta, de látható, hogy az iszlám kultúra nem. És ekkor következik be az, hogy az európai racionalitással kezdett az ember, nem az ember, hanem az emberek többsége az iszlámhoz viszonyulni, és az egyik azt mondja, hogy ez egy gyönyörű szép vallás, csak mindenféle ilyen őrülmények nőttek ki belőle, ki tudja miért, a másik pedig azt mondja, hogy az egész iszlám ilyen, és ezzel nem lehet együtt élni, nem így van, egy másfajta kultúra, meg kéne értenünk, hogy működik.
De hogyan lehetséges ez a megértés? Akkor, hát, amikor...
Drága boróka, fogalmam nincs. Ha nem lenne ennyire személyes, mondjam, ezt nem, más nem tudok mondani, a filozófiai gondolkodás, akkor tudnék erre válaszolni, de mintha személyes. De nem tudok, ezt nem tudom megmagyarázni, nem tudok egy determinációs faktort előhúzni, csak azt tudom mondani, hogy az egyik így gondolja, a másik úgy. Hát próbáljunk leülni egymással és beszélgetni, de tudom, hogy ez nem mindig megy.
A napokban szembesültem azzal, hogy a menekült válságnak van egy nagyon furcsa fejezete, átlag emberek számára nem nagyon látható fejezete, hogy itt azok, akik oda mennek közel a problémához, beszélgetnek, megpróbálnak segíteni, azok mindenképpen kialakítanak valamilyen emberi viszonyt. Barátságok születnek, szerelmek szülődnek, házasságok kötötnek, és létrejön egy, vagy alakulni kezd egy olyan európai közösség, ahol ezek az emberi viszonyok lesznek a meghatározóak. Tehát nincs a fejekben az iszlámról, a nagy iszlámról egy... elképzelés, de vannak ezek az emberi kapcsolatok. És eszembe jutott, hogy a háború végén valahogy a békekötés az valahogy így zajlódhatott, hogy hát kijöttek az emberek a táborokról, hazajöttek a frontokról, lett egy baby boom, ugye akkor nagyon sok gyerek született, és hogy hamarabb volt ez a az élés, az élet, mint az, hogy el tudják mesélni az emberek, hogy mi történt velük a háborúban. Nem tudom, hogy azóta is egyáltalán sikerült-e eltelt.
Hát ez nagyon érdekes, mert amit mondasz, mert ugye hát háború 45-ben fejeződött be, ha Japánt is beleszámítjuk 46-ban. És hát ez volt ugye 70 éve. Na most, mégis az utóbbi időben kezd a felszínre jönni mindaz, amit erről 70 évvel ezelőtt senki tulajdonképpen nem tudott elmondani. Ez egy nagyon fontos példa a számomra az utóbbi évekből. Van ez a régi Zébald nevű német író, aki az életének a nagy részét Angliában élte le. Nem olvastam arra vonatkozó direkt megjegyzését, hogy miért ment elő Németországból, és miért vált kvázi angollá, holott nem vált angollá, mert a német probléma végig az izgatta igazából, a kivándorlók problémája izgatta igazából, és mindig ez valahogy visszanyúlt a gyerekkorára és ezekre a dolgokra, amikor már tudatos lett, és legutolsó, amit tőle olvastam, a regényeit már elég régen, 10 éven belül valószínűleg, de olvastam, de egy ilyen nagy esszéjét, az volt a címe, van a címe, hogy Légiháború és Irodalom, és arról szól, hogy miért bombázták Porig az angolok, ezt egyetem az angolok csinálták, a nagy német városokat, mindegyiket Porig bombázták. Egy olyan pillanatban, amikor már erre katonailag, stratégiailag semmi szükség nem volt. Na most itt előadódik egy probléma, hogy viszonyulhatnak ehhez a németek. És a németek sehogy se tudtak ehhez viszonyulni. Azt mondani, hogy micsoda disznóság, ez csak az NDK-ban lehetett, mert az NDK németek, akik kijelentették, hogy nekik a nácizmushoz semmi közük sincsen, azok mondhatták azt, hogy ezek az aljas nyugatiak, ezek tönkretették Németországot, és nem csak a nácikat, hogy tudom én mit mondtak. Tehát a Dresda megsemmisítéséről arról volt szó, de a Hamburg, a Köln, és még mit tudom én, Berlin természetesen, és Frankfurt megsemmisítéséről mélységesen hallgatott mindenki, mert a németek nem mondhatták, hogy hű, micsoda aljas disznók ezek az angolok, mert jogosnak érezték tulajdonképpen a büntetést azért, hogy ők, a németek milliókat írtottak ki, de másrésztről meg jóvá sem hagyhatták ezt a teljesen irracionális és abszurd büntetés sorozatot, ami bekövetkezett a háború utolsó évében. Nos, mit csináljunk ezzel? Most az Ébád írja, hogy a Böll írt egy könyvet, amelyik, aztán elolvastam a könyvet, amelyik a Kölnben játszódik az után, még a háború befejezése előtt, azokban a pillanatokban, amikor már Kölnt porig bombázták. Iszonyatos egy szomorú könyv. És ezt a könyvet nem adták ki. Hogy nem tudjuk máig se, hogy csak a kiadó nem akarta kiadni, vagy a Böll se akarta kiadni. Egyszerűen nem adták ki. Nem lehetett erről beszélni, nem lehetett erről racionális diszkusziót folytatni. Ma már talán lehet. Na most ugyanígy vagyunk az összes olyan kérdésekkel, ahol erők állnak szemben egymással, amelyek nem tudnak egymással mit kezdeni. És ezt tudomásul kell vennünk.
Kérdés az, hogy kezelhető-e ez a helyzet, vagy...
Hát most meglátjuk. Itt látunk most valamit. Ez az egész menekült ügy. Ez valami, amit a politikusok igyekeznek hát egy kicsit a szőnyeg alá söpörni, hogy megoldjuk, majd mizé. Az egyik azt mondja, hogy mindenkit be akarunk fogadni, a másik azt mondja, hogy azért végtelenség mégsem egy. De igazában, hogy is van ez emberileg, erről nem sok szó esik. Egyáltalán nem esik sok szó.
Azt el tudod?
És akkor itt egymással szemben két koncepció, az egyik, amelyik radikálisan elutasítja a menekültek befogadását, nincs nekünk ehhez erőnk, és ezért mondjuk Orbán Viktor és az egész magyar politika, a másik oldalon az Angela Merkel és a német politika, amelyik hát szeretne mindenkit befogadni, jó, tudjuk, megmutatni azt, hogy mi most már németek mások vagyunk, mi vagyunk a leghumánusabb nemzet ennek az egész Európában, most ezt a kettő próbált meg összeegyeztetni. Lehetetlenség összeegyeztetni. És azt is tudjuk, hogy nem attól van a magyar politikában ez a szabad erről beszélgetni.
Há, hogyne?
Na jó, akkor. Nem attól van, hogy feltétlenül így is gondolják a hatalmon lévő magyar politikusok, hanem attól van, hogy tudják, hogy ezzel biztosítják be évtizedekre esetleg a hatalmukat. Mert az emberek nem szeretnék, ha ebben a nyomorult országban még tízezrével vagy százezrével újabb nyomorultak települnének be. Azok ugyan nem akarnak ide belevekülni. Gondold el, hogy miért akarnának a szíriaiak ide jönni addig, amíg mehetnek Németországba? Hát nem üljék egészen. Ezek középrétegek különben, akik el tudtak menekülni, mert a legnyomorultabbak nyilván nem tudják azt a elég sok pénzt kifizetni, amit az ember csempészeknek, meg mit tudom én, a közlekedésre ki kell adni, meg egyáltalában hát nem jövedelmük nincs az úton.
Visszatérve ehhez a személyesség fogalomhoz, amit te használtál, és amit monográfusod Sümegi István is kiemel, és aki kézbe veszi a munkáidat, az sokféle formában találkozhat vele. El tudod képzelni, hogy az európai közösség, nem tudjuk, hogy ki ez, de feltételezzük, hogy van egy ilyen, egyszer csak azt mondja, hogy nincs módszer a menekült válság kezelésére, vagy bármilyen olyan válság kezelésére, ami minket érint, van ebből több. Nincs egy előre elhatározott rendje annak, hogy hogyan oldhatók meg ezek a dolgok, viszont tudatosítjuk, hogy mi egy állampolgári közösség, vagy egy uniós közösség vagyunk, és ki személyesen energiát, figyelmet, érzelmet visz bele, állampolgári öntudatot, és részt vesz ebben a megoldás keresésében, és hogy kialakul a személyességnek és a személyes felelősségvállalásnak egy ilyen kultúrája.
Nem ilyenek vagyunk. Mármint az európai közösség és kultúra nem ilyen. Állandóan mindig tudni akarja, hogy hogy van. Márpedig ennek, amit te itt elmondtál, vázoltál, az lenne a feltétele, hogy egyszer valami, nem tudom, milyen fórumon, és nem tudom, hogy hogyan, de mondjuk ki, hogy nem vagyunk mi bölcsek, fogalmunk sincs, hogy mit kell kezdeni egy eddig ismeretlen szituációban magunkkal, üljünk le egymásra, de kik üljenek le egymással? Hol van az a közösség, amelyik le tud ülni, beszélgetni tud, elkezd tudni beszélgetni? Csak a politikusok tudnak leülni egymással beszélgetni, na de hát abból nem biztos, hogy a legjobb megoldás adódik. Mit csináljunk? Azt is ki kell tudni mondani, hogy nem értjük, nem tudjuk, nem látunk kiutat. Na de hát a politikusok nem azért választja a nép, hogy ilyeneket mondjon neki, akkor jöjjön más, aki érti, látja és tudja.
A filozófia történetben nem először merül fel az a remény, hogy ebben a módszerkeresésben nem a politikusok, nem a hadvezérek, hanem a filozófusok lesznek azok, akik valamilyen segéd eszközt, segéd kezet tudnak nyújtani. El tudod képzelni, hogy ennek a nem értésnek, a bizonytalanság felvállalásának lehet moderátora ez a műfajában megújuló filozófia, amiről korábban beszélgettünk, hogy olyan szövegek jönnek létre, amelyek az embereket beszélgetésre ösztönzi, kérdésre ösztönzi, vagy legalábbis megszűni a meglévő válaszokkal szembeni elégedetlenséget.
Ezt én el tudom képzelni, de hány embernek a kezébe jutnak ezek most idézőjelben, ezek a szövegek?
Én azt látom, hogy időnként felbukkannak ilyen sztárok. Az, ahogyan a Zsizsek mondatait ráaplikálják a fényképére, és így elszabadul az interneten.
Na jó, de hát ezekkel pontosan baj van. Ezek nem a... Most Heideggerre fogok hivatkozni, az valószínűleg ma nagyon nem divatos, mert megjelentek a fekete füzetek, és kiderül, hogy ez egy primitív náci. Az is maradt. Máig sem tudnám megfejteni, hogy néz ki ez az ember, aki a filozófiai műveiben, akit én a 20. század egyik legnagyobb zseniének tekintek, szóval belenézek csak, de hogy olvastam én ezekbe a fekete füzetekbe, akkor azt látom, hogy ez nem arról van szó, hogy nem értek vele egyet, hogy ez egy, hogy az ő elképzelése a világról, az homlok egyenest ellenkezik azzal, ahogy én elképzelem a világot, hanem olyan primitív, annyira nem reflektált és végig gondolt az álláspontja. Na de mégis hivatkozom rája, mert én nem a fekete füzetek Heideggerére hivatkozom, hanem a kiadott műveinek a Heideggerére. És azt tudom mondani, hogy ez a bevezetés a metafizikában című művében van, ahol ő azt mondja, hogy a filozófia nem azért van, hogy bizonyosságot nyújtson, nem azért van, hogy biztonságot nyújtson a számunkra, hanem azért van, hogy elbizonytalanítson. Na, ez az elbizonytalanítás. Gondolod, hogy ez a... Most meg egy szót használok, és azt sem tudom, hogy kire használjam. Átlag ember, a tömegek, mit mondjak? A reflektálatlan átlag ember, jó lesz ez így? Mit tudom én, hogy jó-e? Azt hiszem, jó. Számára ez csak elborzasztó. Hát de most mit, össze-vissza beszélnek ezek a filozófusok, nem mondják meg nekünk, hogy vannak a dolgok. Nem mondják meg. Manapság nem mondják meg. Na most akkor jön egy Zsizsek, jön egy, mit tudom én, kicsoda, és az megmondja. Akkor a Zsizsek és más ilyenek, a Badiou Franciaországban, a Vattimo Olaszországban, ezek valami határozottat állítanak, és elég sok embert meg is tudnak erről a határozott álláspontról győzni. Nem az a baj, hogy van egy határozott álláspontjuk, valószínűleg az nekem is van, hanem az, hogy a kérdőjelet kitenni emellé a határozott álláspontot. Én így gondolom, de hát ebből semmi nem következik a világra nézve, mert nem kötelező, hogy a világban mások is így gondolják. Ezzel nem lehet eljutni nagyon sok emberhez. Na most akkor miért csinálom így? ne tedd föl ezt a kérdést, vagy tedd föl, és nem fog tudni rá válaszolni. Azért, mert itt állok, és nem tudom, nem tehetek másként. Idézem Luther Mártont, akihez hát sok között nincsen a gondolkodásában, de tényleg azt mondom, itt állok, nem tehetek másként, de a másik ott áll, és ő sem tehet másként, és akkor most mi legyen? Na most ezt a fajta gondolkodásmódot, amelyiknek vannak, amely mögött van egy meghatározott meggyőződés, de nem állítja önmagáról, hogy ez az egyedüli, helyes, jó, szép és igaz meggyőződés, ezt nagyon széles körökben soha nem fogják elfogadni, mert az emberek valami biztonságot és bizonyosságot akarnak. Na most a keleti magas kultúrák, amelyeknek a létezése, hogy még egyáltalán léteznek-e, fogalmam sincs, de ha mit tudom én, mit olvasunk, taót, vagy buddhizmust, vagy ilyesmit, akkor látjuk, hogy ott a magas kultúrában igenis így van, hogy ott mindenkinek magának kell tulajdonképpen eljutnia a megvilágosodáshoz, és nem mások által el kell, hogy meggyőzetve legyenek, de hát ott is ez csak egy valószínűleg egy nagyon kis részre áll a társadalomnak egy kis részére.